akkor, amikor egy új év kezdődik, akkor az ember valahogy várakozással tekint a jövőbe. Érzi, hogy egy szakasz határhoz érkezett, és érzi, hogy most kapott egy tiszta lapot, most kezdődik egy új fejezet, és ez sok minden lehetőséget rejt magában. Mi is fog történni majd ebben az évben, milyen célokat tűzzek magam elé, miféleképpen építsem fel az életemet, milyen utat szeretnék bejárni ebben az életben, ebben az évben. Szerintem nagyon sokan végig gondolják ezt. És ilyenkor az emberek jó kívánságokat küldenek egymásnak, hogy boldog új évet kívánok, meg áldott új évet kívánok, meg szerencsés új évet kívánok, és szoktak ilyen üzeneteket is hirdetni, hogy eredményekben gazdag új évet kívánok. Ez egy elég általános jó kívánság. A kérdés csak az, hogy milyen eredményeket várunk ettől az évtől, és hogy hogyan fogjuk ezeket az eredményeket elérni. Nem tudom, gondolkodtál-e ezen, milyen céljaid, célkitűzéseid vannak ebben az évben. Én ma délelőtt arról szeretnék beszélni, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül milyen gyümölcsöket szán nekünk ebben az évben, és hogy hogyan tudhatunk több ilyen gyümölcsöt teremni annál, mint amennyit eddig teremtünk. Az Úr Jézusnak van egy csodálatos tanítása, példázata, amit én nagyon szeretek. Olyan sokszor olvastam már, és most az elmúlt napokban is sokat olvasgattam, és annyira sokat mondó. Nem fogunk tudni ma minden momentumáról beszélni, de mégis van egy olyan momentum, amit ma szeretnék kiemelni ebből a példázatból, tanításból. Ez pedig a szőlőtő és a szőlőveszők példázata, ami a János evangéliumának a 15. fejezetében található. Felolvassuk. Azt mondta Jézus, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Kezdjük azzal, hogy ki kicsoda ebben a példázatban, mi micsoda, és mi mit jelképez. Négy fő szereplője van a példázatnak. Az első a szőlőtő, a másik a szőlősgazda, a harmadik a szőlővesszők, és a negyedik az pedig a gyümölcsök. Egyetértetek velem? Inkább én elmondom gyorsan, mint hogy kérdezgesselek benneteket, mert akkor jobban fogunk haladni. Szóval ez a négy elem van. Szőlőtő, szőlősgazda, szőlővesszők, illetve gyümölcsök. Mi, micsoda, melyik, mit ábrázol, jelképez ebben a példázatban? Kicsoda a szőlőtő? Jézus. A názareti Jézus Krisztus a szőlőtő. Kicsoda a szőlősgazda? Az Atya Isten a szőlősgazda. Kik a szőlővesszők? A szőlőveszők a tanítványok, igaz, akik körülvették Jézust, oda szegődtek hozzá, és úgy csináltak, mintha hozzá tartoznának, vagy őt követnék. Ezek közül sokan valóban azok is voltak. De mondhatjuk valóban azt, hogy mi, hiszen mi azért vagyunk itt ezen az Isten tiszteleten, azért szoktunk járni Isten tiszteletre, mert úgy tartjuk magunkról, hogy Jézus tanítványai vagyunk, de legalábbis szeretnénk azok lenni. És aztán van a negyedik mozzanat, a szereplője ennek a példázatnak, a gyümölcsök. A gyümölcs, illetve a gyümölcsök. Mik lehetnek a gyümölcsök? Hogyan fogalmazhatnánk ezt meg? Hát ugye ez egy nehezebb kérdés, majd fogok mindjárt beszélni arról, hogy az Új Szövetség milyen gyümölcsökről beszél, de most maradjunk annyiban, hogy a gyümölcsök azok a krisztusi megnyilvánulások. különféle krisztusi megnyilvánulások az életünkben. A szőlőtő Jézus, a szőlősgazda az Atya, a szőlővesszők a tanítványok, tehát mi vagyunk, és a gyümölcsök pedig a krisztusi megnyilvánulások az életünkben. Mielőtt Jézus konkrétan az üzenetét a tanítványaihoz intézte volna, három bevezető alapigazságot fektetett le, ami a szakasznak az első két mondatában olvasható. Szeretnék csak röviden erről a három bevezető igazságról beszélni. Az első rendkívül fontos alaptétel, hogy Jézus azt mondja, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Tehát ez az első, ez a kiindulási pont, hogy Jézus a szőlőtő, és az atya a szőlősgazda. Vajon mit jelenthet az, hogy Jézus a szőlőtő? A szőlőtő az egy szimbolikus dolog. A szőlőtő az olyan valaki, vagy olyan valami, akihez, vagy amihez az emberek kapcsolódnak azért, hogy táplálkozzanak belőle. Olyan valaki, vagy olyan valami, egy olyan pont, egy olyan forrás, ahonnan az emberek támpontot, iránymutatást, erőt, életerőt kívánnak meríteni. Én szerintem a legtöbb ember úgy van vele, hogy keresi a tőkét az életében. Már nem a pénzre gondolok, hanem azt is, de ilyen értelemben keresi a tőkét. Keres a legtöbb ember egy olyan pontot, egy olyan forrást, ahonnan iránymutatást meríthet, ahonnan támpontot kaphat az életéhez, és ahonnan életerőt meríthet. Mert a legtöbb ember előbb-utóbb eljut oda, hogy önmagától kevés. És hogy szükség van a regenerálódásra, szüksége van a rekreációra, szüksége van a feltöltődésre, szüksége van arra, hogy valamiből meríthessen, mert önmagában kevés. Érdekes, hogy Jézus nem egyszerűen annyit mond, hogy én vagyok a szőlőtő, és az én atyám, és ti a szőlővesztők, és az atyám a szőlősgazda. Nem egyszerűen annyit mond, hogy én vagyok a szőlőtő, hanem nézzétek meg. Azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Azt mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő. Ezek szerint vannak más szőlőtőkék is. De én vagyok az igazi. Az emberek találnak maguknak tőkéket, olyan pontokat, olyan forrásokat, ahonnan az iránymutatást és az életerőt próbálják meríteni. De nagyon sok ilyen tőke az nem valódi tőke. Azért, mert hosszú távon nem lesz működőképes, és csalódáshoz fog vezetni azok számára, akik onnan próbálják az iránymutatást és az életerőt meríteni. Csak gyorsan hadd soroljak fel egy néhány olyan dolgot, amelyet az emberek ilyen tőkének tekintenek. Vannak, akiknek a filozófia a tőkéjük. Szeretnek filozofálni, szeretnek olvasni nagy gondolatokat, azért, mert úgy érzik, hogy innen akarják meríteni az iránymutatást és az életerőt a saját maguk számára. Vannak olyan emberek, akiknek a művészet a tőkéjük. Ők szeretnek a művészetekkel foglalkozni, a művészetekben gyönyörködni, esetleg ők maguk is nagyot alkotnak a művészetben, és úgy gondolják, hogy amikor én festek, amikor én írok, vagy amikor színházban ülök, na én onnan töltődök fel. Ez az én számomra a tőke. Vannak olyanok, akiknek a tőkéjük az élmények és a kalandok. És az életüket úgy építik fel, hogy minél több élményt, minél több kalandot gyűjtsenek be maguknak, utazni járnak, különböző dolgokat kipróbálnak, azért, mert úgy érzik, hogy ezek a kalandok és ezek az élmények lendítik őket mindig tovább. És innen merítenek mindig valamilyen plusz életerőt, aminek a segítségével aztán majd élni fognak. Vannak olyanok, akik számára a tőke az ezotéria, a spirituális dolgok. És próbálnák kikutatni, hogy mi van a függönyön túl, és hogy milyen iránymutatást, milyen hangokat, milyen vezetéseket, milyen energiákat tudnának ezekből a tőkékből nyerni maguknak. Vannak olyanok is, akik számára a tőkét bizonyos emberek vagy emberi kapcsolatok jelentik. A nagymama, vagy a szerelmem, vagy nem tudom kicsoda, ő valamilyen guru, ő a vele való kapcsolat számomra a tőke. Van egy öreg vajákos asszony, na ő az én tőkém. Amikor érzem, hogy kezdek lefele szállni, akkor elmegyek hozzá, és belőle töltődök. Vannak olyan emberek, akik számára a tőkét a család jelenti. Én visszavonulok az otthonom falai közé, és ott az én szeretteim, az én családom, ők feltöltenek majd engem. Látjátok, hogy ezek között, a tőkék között vannak olyanok, amelyek valóban jók, és amelyekből valóban lehet valamiféle erőt, lendületet meríteni. De mégsem alkalmasak arra, hogy egzisztenciálisan, alapvetően az életünket beléjük gyökeresztessük. Egyetlen igazi, valódi tőke van, ő pedig a názáreti Jézus, az Isten testet öltött fia. Mert ő az, aki azt adja nekünk, amire legnagyobb szükségünk van, az örökké való életet, az Istennel való kapcsolatot és közösséget. Tudjátok, arra lettünk megteremtve, hogy élet legyen bennünk. Hogy örökké való szellemi, isteni élet legyen bennünk. Erre vagyunk megteremtve. Viszont a bűneink ettől az élettől elszakítottak, elválasztottak bennünket, és ezt a törést Jézus Krisztus állította helyre. Mert ő az, aki a mi bűneinkért meghalt, aki eltörölte a mi bűneinket, és aki utat nyitott számunkra vissza a Teremtő Istenhez. És ezért Jézus Krisztuson keresztül maga az örökkévaló élet áramlik belénk. Ezért mondja a János levele azt, hogy aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezért egyetlen igazi szőlőtő van, egyetlen igazi forrás van, ő pedig Jézus Krisztus. Az Atya Isten, mint szőlős gazda, azért telepítette ezt a tőkét ide ebbe a világba, hogy mi emberek rátalálhassunk, és valódi forrásunk lehessen. Az első, legfontosabb kérdés így 2019 elején, nekiindulva az életnek, vagy az évnek, meg az egész jövőnkre vonatkozóan, hogy neked ki a tőkéd? Hogy számodra mi a forrás? Hogy te miből akarsz iránymutatást, illetve életerőt meríteni. Az az üzenetem, hogy Jézus Krisztus az. Ha eddig még nem helyezted rá az életedet Jézus Krisztusra, akkor tedd meg. Ő a te megváltód is. Ő téged is az Atyával, a Teremtőddel kapcsolatba akar hozni. Ezért add át az életedet neki, fogadd be őt, és plántálódj bele, mint tőkébe. A második alap igazság, vagy bevezető igazság, amiről Jézus itt beszél, hogy Isten, az Atya, mint szőlős gazda, a nem termő szőlővesszőket lemetszi. Most ez elég félelmetesen hangzik, hogy a terméketlen szőlővesszőket lemetszi. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy most induljunk ki magából a növényből, hogy van egy tőke, amin vannak vesszők. És bizonyos vesszők gyümölcsöt hoznak, de vannak olyan vesszők is, amelyek nem hoznak gyümölcsöt. Nincs rajtuk egyszerűen gyümölcs. Telik, múlik az idő, és ott van, rajta van a tőkém, de nincs rajta gyümölcs. Mit jelent ez lefordítva? Ott van egy ember a tanítványok között, aki maga is tanítványnak látszik. De az életén nincsenek krisztusi megnyilvánulások. Úgy tűnik, hogy Jézus Krisztus semmilyen változást, minőségi, valódi változást nem idézett elő az életében. Ott van a tanítványok között, ott van az egyházban, de igazából az életében nincs krisztusi változás. Azt mondja Jézus, hogy az ilyeneket a szőlősgazda lemetszi. Mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy hosszú távon nem fognak tudni megmaradni a tanítványok közösségében, sőt, egészen radikálisan fogalmazva, nem jutnak be a mennyek országába. Nincs örök életük. Hiába vannak ott a szőlővesszők között. Hiába ülnek benne az egyházban. Nem fognak bejutni. Miért? Nem azért, nem az a fő probléma, hogy nincs gyümölcsük, hanem tudjátok, mi a fő probléma? Ez az egész tanításból kiderül az, hogy nincs élő közösségük Krisztussal. Ugyanis, ha valakinek élő közössége van Krisztussal, akkor annak az életében óhatatlanul megjelennek ennek a következményei. Ez egy törvényszerűség. Ugyanúgy, mint ahogy nem tudsz bemenni egy füstös helységbe úgy, hogy a ruhád ne legyen füstszagú. Nem tudsz megebédelni egy étterembe egy ilyen jó ételszaggal teljes étterembe anélkül, hogy a kabátod ne legyen étteremszagú. Nem tudsz Krisztussal közösségbe lenni anélkül, hogy az életedben ne hozna létre változásokat. Ha valaki úgy tűnik, hogy tanítvány, de az életében nem hozott létre Jézus Krisztus változásokat, ő nem tanítvány. Csak annak tűnik, és ezért lemetszik. Tudjátok, Isten azért küldte el a fiút ebbe a világba, hogy az életünket gyökeresen, alapjaiban és minőségében megváltoztassa. Ez apránként történik be. Vannak ilyen radikális ugrások. A megtérés egy ilyen dolog. De fokozatosan Isten Jézus Krisztuson keresztül a vele való közösségben az életünket meg akarja változtatni. A harmadik bevezető igazság, amire igazából én ma a hangsúlyt fektetni szeretném, az, hogy Jézus így mondja, hogy amelyik gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ez nagyon elgondolkodott engem az elmúlt napokban, és nagyon megtetszett nekem, nagyon megragadott. Mit is mond Jézus, hogy azt a szőlőveszőt, amelyik gyümölcsöt terem, az Atya megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Kiről van szó? Milyen emberről van itt szó? Olyan tanítványról, aki valóban találkozott Jézussal. Akinek tényleg van egy személyes kapcsolata Jézus Krisztussal, és ezért az életében elkezdtek létrejönni változások, és krisztusi megnyilvánulások vannak az életén. Tehát vannak gyümölcsei. De még nincs annyi gyümölcs az életén, mint amennyi lehetne. Megvan a lehetősége, megvan a potenciál benne arra, hogy sokkal több krisztusi megnyilvánulás legyen az életében, de nincs annyi, mint amennyi lehetne. Őket nem fogja lemetszeni az Atya, mert hiszen élő vesszők, hanem őket meg kell tisztítani. Mert vannak olyan tényezők az életükben, amelyek a gyümölcstermést meggátolják, vagy visszafojtják. És ezért nincs annyi gyümölcs, mint amennyi lehetne. Ez nagyon bátorító. És ez az, ami megragadott engem a 2019-es évre nézve, ami nekem üzenet, és amivel én foglalkozni szeretnék a magam személyes szempontjából, és elétek hoztam, hogy ajánljam, hogy ti is foglalkozzatok vele. Hogy vajon ebben az időszakban, ami előttünk áll, ebben a 2019-es évben, mit akar Isten tenni velünk annak érdekében, hogy több gyümölcsöt teremjünk? Miféle fajta gyümölcsöket szeretne létrehozni az életünkben? És vajon melyikből akar többet létrehozni? Melyikből teremhetnénk többet annál, mint amit jelenleg termünk? Ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni ezen a vonalon, és megnézhessük, megvizsgálhassuk, hogy mitől is akarhat Isten megtisztítani bennünket a gyümölcstermés érdekében, először látnunk kell, hogy mik is a gyümölcsök. Mert ez egy olyan szép, szimbolikus szó, hogy hát legyél gyümölcstermő. Erről elmondhatnánk egy komplett gyújtó prédikációt, és úgy menni a kínán, hogy jó, igen, gyümölcsöt akarok teremni, nagyon akarok, nagyon sok gyümölcsöt, csak még azt nem tudod, hogy mik is azok a gyümölcsök, ugye? Ez olyan, mintha Orsi elküldene a boltba, és azt mondaná, hogy hozzak neki egy kosár gyümölcsöt. Hát jó, hozzak egy kosár gyümölcsöt, de milyen gyümölcsöt hozzak? Hát nem mindegy, hogy avokádót hozok, vagy ribizlit hozok, vagy érted. Ő mit szeretne vajon? Szóval, mik azok a gyümölcsök, mik azok a krisztusi megnyilvánulások, amelyeket Isten az életünkön szeretne látni, létrehozni? A gyümölcs, mint képes beszéd, kifejezés, valójában az eredménynek, a következménynek a szava. Igaz? Valaminek a gyümölcse, az valaminek az eredménye, valaminek a következménye. Melyek azok a krisztusi megnyilvánulások az életünkben, amelyeket Isten szeretne látni? Amikor az Új Szövetséget tanulmányozzuk, például a tekintetben, hogy hol találjuk a gyümölcs kifejezést, érdemes ilyen tanulmányt csinálni, én meg is csináltam, hogy az Új Szövetség hol beszél gyümölcsökről, és milyen fajta gyümölcsökről beszél az Új Szövetség. Ahogyan ezt tanulmányozzuk és vizsgáljuk, a krisztusi megnyilvánulások négy tipikus fajtájáról olvasunk. Négy fajta gyümölcs az, ami az életünkön megteremhet, és meg is terem akkor, hogyha Krisztussal közösségben vagyunk. Nézzük sorba, hogy melyek ezek. Az első ilyen gyümölcs, azok a krisztusi jellemvonások a személyiségünkben. A krisztusi jellemvonások a személyiségünkben. Amikor Jézus Krisztussal közösségben élsz, akkor óhatatlanul elkezdesz hasonlítani ő hozzá. Mert ő egy nagyon erős személyiség. Néha megfigyelni a gyerekeknél, amikor óvodába járnak, vagy iskolába, hogy összebarátkoznak valakivel, mondjuk egy erős személyiségű kis óvodástársa, vagy iskolatársa, és akkor azt veszed észre rajta, hogy kezd úgy beszélni, mint ő. Ami lehet, hogy nem föltétlen tetszik neked. És mondjuk mondod neki, hogy ha ne beszélj már úgy, mint a Petike. Hát de nem is beszélek úgy, mint a Petike. De te úgy beszélsz, mint a Petike. Miért? Ő észre se veszi. Csak azért, mert megkedvelt valakit, és sokat van vele együtt, és az egy erős személyiség, ezért elkezd hasonlulni hozzá. Ez ugyanígy van az Úr Jézussal is. Ha megismered az Úr Jézust, és élő közösségben élsz vele, akkor szinte észre sem veszed, elkezdesz hasonlítani ő hozzá. Az Új Szövetség a Galata 5.22-23-ban részletezi, konkretizálja, hogy melyek a Szent Szellem gyümölcsei. Amikor valaki Jézus Krisztussal a Szent Szellem által közösségben van, akkor milyen jellemvonások fognak az ő személyiségében megjelenni. Így írja a Biblia. A szellem gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Fú, de jó. Ezek krisztusi gyümölcsök. Már is kezdheted vizsgálni a mint szőlőveszőt az életedet, hogy ezek a gyümölcsök teremnek-e rajtad. Esetleg akar többet belőle az Úr? Melyikből akar többet? Lehet, hogy a szívesség dolgában nagyon jól állsz. Szeretsz készségesen segíteni másoknak, de a szelídséggel hadilában állsz. Lehet, hogy az önuralomban nagyon jó vagy, de a hűség az a gyengéd. Melyik az a gyümölcs, amelyikből úgy ítéled meg, hogy talán többre lenne szükség? Ez a krisztusi megnyilvánulásoknak az első típusa, a krisztusi jellemvonások a személyiségünkben. Egy második típusa a gyümölcsöknek az Istennek tetsző cselekedetek és életvitel. Nézzétek, mit ír erről a Kolossé 1.9.10-ben a Biblia. Pál leírja, hogy miért imádkozik a Kolosséban élő hívőkkel kapcsolatban. Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát minden szellemi bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel. Nézzétek csak, miért imádkozik Pál. Azt mondja, hogy úgy szeretném, hogy egyre jobban ismerjétek meg Istent és az ő akaratát. Hogy egyre több szellemi bölcsességre és belátásra jussatok el. Tudod, milyen nagyszerű az, amikor Isten szelleme kijelent neked isteni bölcsességeket, és betekintést nyersz az Isten dolgaiba, és egyre jobban megismered őt. És ennek az lesz a következménye, hogy egyre inkább ő hozzá méltóan, az ő tetszésére tudsz élni, és ez egész konkrétan abban nyilvánul meg, hogy a cselekedeteid és az életviteled az neki tetsző. Ez tehát egy következő gyümölcs, amiről beszél a Biblia, hogy teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel. Ezek teljesen konkrét gyakorlati dolgok. Ahogyan otthon mozogsz a családban, ahogy a szomszédhoz viszonyulsz, ahogy a munkatársaddal bánsz, ahogy mint tevékeny tagja a társadalomnak szolgálsz azok felé, akik felé szolgálnod kell, mint buszsofőr, mint ovónő, mint boltos, mint köműves, mint akármicsoda. Tehát jó cselekedeteket, amelyeket Krisztus ösztönöz benned. Ezek is gyümölcsök. Nézd meg az életedet, mint szőlővesszőt. Lehet, hogy ezekből a típusú gyümölcsökből kívánna az Atya többet az életedben. Egy harmadik típusa a krisztusi megnyilvánulásoknak a gyümölcsöknek az áldott előrelépések az életünk különféle területén. Sokat gondolkoztam, hogy ezt hogyan fogalmazzam meg, de végül is ennél a megfogalmazásnál maradtam. Tetszik nekem, hogy áldott előrelépések az élet különböző területein. Az előrelépés az azt jelenti, amikor az életed valamely fontos területén, párkapcsolatban, házasságban, családban, hivatásban, egzisztenciális dolgokban előrelépés jelentkezik az életedben, mondjuk 2019-ben. De nem szimplán csak előrelépés, mert akkor mondhatnánk azt, hogy eredményekben gazdag, boldog új évet kívánok. Azért tettem hozzá, hogy áldott előrelépések, mert hogy ez isteni jelenlétének és áldásának az eredménye az életedben. Ez is egy gyümölcs. Amikor ilyen áldott előrelépések jönnek az életedbe. Úgyhogy jövőre majd küld el újévi üdköszöntésként a barátainak, hogy áldott előrelépéseket kívánok. Előrelépésekkel teljes boldog új élet kívánok neked. Szóval ilyen áldott előrelépések. Pál apostol a következőt írt a Timóteusnak, az ő fiatal munkatársának. 1 Timóteus 4.12-15-ben. Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek, beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod az írás felolvasására, az ige hirdetésre, a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet profécia által kaptál a vének kézrátételével. Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Az utolsó félmondatot nézzétek meg. Hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Na, erről beszélek. Ezek az áldott előrelépések az életünk különböző területein. Előre haladsz. És ez az előrehaladás nyilvánvaló a kívülállók előtt. Bocsánat, hogy görög szavakkal traktálak benneteket, de muszáj egyszerűen. Az előrehaladás szava a görögben az a prokopé, ami azt jelenti, hogy előrehaladás, előmenetel, fejlődés, gyarapodás. Tehát előrehaladás, előmenetel, fejlődés, gyarapodás. Ez a prokopé főnév a prokoptó igéből származik, ami azt jelenti, hogy halad, előre jut, fejlődik, gyarapodik, felülmúl, túltesz. Értitek? Ez jelentkezik az életedben. Így mondja Pál, hogy a te előre haladásod legyen nyilvánvaló. Te tudod titokban, hogy nagyon előre haladtál. De a családod, a környezeted ezt nem érzékeli. Nagyon büszke vagy, hogy mennyit fejlődtél az idén. De a környezet még nem látja. Eddig csak hármas alákat hoztam, de most már hármasokat hozok. Szóval azt mondja Pál, hogy a te előre haladásod legyen nyilvánvaló mindenki előtt. Minek köszönhető ez az előre haladás? Nézzétek meg az igét. Abból, hogy a krisztusi jellemvonások, hogy a Krisztus benne él Timóteusban, és hogy a kegyelmi ajándék működik benne. Az Istentől jövő kegyelmi ajándék működik benne. Azt mondja, legyen gondod. Legyen gondod a krisztusi jellemre, hogy benned éljen a Krisztus, és legyen gondod arra, hogy Isten beléd helyezett kegyelmi ajándékokat, és azt fuvinsd meg mindig. Azt keltsd életre, azt aktivizáld azt a kegyelmi ajándékot, mert amikor ezek a kegyelmi ajándékok működnek benned, akkor előre lépés lesz az életedben. És ez nyilvánvaló lesz mindenki számára. Szerintem ez nagyon buzdító. Amikor Pál ugyanebben a levélben Timóteusnak arról ír, hogy kiket tegyen meg presbiterekké a gyülekezetben, és felsorolja a presbiterekkel szembeni követelményeket, elvárásokat, akkor többek között azt is mondja, hogy az legyen presbiter, akiről jó véleménnyel vannak a kívülállók. Milyen érdekes szempont. Akiről jó véleménnyel vannak a kívülállók. Tehát nem az van, hogy a gyülekezetben nagyon tisztelik, de amúgy a városban mindenki egy nagy trógernek tartja. Érted? Ez annyira lelkesen tud imádkozni, csak ne találkozz vele a munkahelyen. Mert akkor gond van. Hanem azt mondja, hogy a kívülállók is jó véleménnyel legyenek rólad. De figyelj, miért lesz rólad jó véleménnyel egy kívülálló? Azért, mert bár nem tudja, de látja a nyilvánvaló előre haladásodat. És ez sokféle területen láthatja. A személyiségedben, a jellemedben, a családodban, az emberi kapcsolataidban, az egzisztenciádban. Meg vagyok győződve arról, hogy ha valaki beleplántálódik Krisztusba, és az Úr Jézus Krisztussal élő közössége van, és az Úr Jézus Krisztus hat ő benne, akkor ez a hatás az életének, az élet pályájának a fejlődésében is láthatóvá fog válni. Ez természetesen függ a körülményektől. Nem mindegy, hogy Afrikában él valaki, hogy Szaúd-Arábiában él valaki, vagy Kínában, vagy Magyarországon keresztényként. Mert a körülmények teljesen másak, és a körülmények erősen befolyásolják, hogy ez az életpálya előre haladás, ez a krisztusi előre haladás mennyire tud megnyilvánulni. Mert lehet, hogy valahol olyan erősen kezdesz előre haladni a hitben, hogy másnap lefejeznek. És nem annyira nyilvánvaló a te előre haladásod a kívülállók számára. De egy olyan társadalomban, ahol vallásszabadság van, ahol a hitedet megélheted, ahol azért sok jó akaratú ember él, még ha tévelyegnek is, azok az emberek, és abban a közegben az előre haladás láthatóvá tud válni. Mely területeken? Ahogy mondtam, például a hivatásunk kibontakozásában. Lehet, hogy 17 éves vagy, de mire 25 éves leszel, nyilvánvalóvá lesz a kívülállók előtt a te krisztusi előrehaladásod, az életpályadon. Miért? Mert nem iszod el a pénzedet, meg az egészségedet, meg nem tékozolod el a képességeit, hanem tanulsz, szorgalmas vagy, erkölcsös vagy. És a többiek az alatt az 5 év alatt leamortizálták magukat, te meg előrébb jutottál. Nem lesz más az életpályája egy Krisztusban élőnek, mint egy Krisztusban nem élőnek? De ez az előrehaladás meg fog látni az egzisztenciádon is. Mert lehet, hogy az egyik bölcstelen döntéseket, ha az elveri a pénzét, elgátékgépezi, el nem tudom micsodája, a másik pedig józanul gazdálkodik. Tehát ha valaki Krisztusban él, az hosszú távon az életpályájának az előrehaladásában is megnyilvánul. Szóval a hivatásunk kibontakozása, a házasságunk kiteljesedése, stabilitása, a családi életünk kiegyensúlyozottsága, harmonikus emberi kapcsolatok, a környezetünk megbecsülése, egzisztenciális előrehaladás, ezek is lehetnek ilyen áldott előrelépések, amelyek Krisztusnak a megnyilvánulásai gyümölcsei bennünk. Lehet, hogy ebből akar az Úr többet neked. Lehet, hogy ebben az életben azt szeretné, hogy a házasságodban legyen áldott előrelépés. Lehet, hogy azt szeretné, hogy a hivatásodban legyen áldott előrelépés. Lehet, hogy azt szeretné, hogy az egzisztenciádban legyen áldott előrelépés ebben az évben. Egy negyedik típusú gyümölcs az a Krisztusért végzett munka eredményei mások életében. Pál a következőt írja a római gyülekezetnek. Szeretném, testvéreim, ha tudnátok, sokszor feltettem magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy közöttetek is legyen munkámnak valami gyümölcse, ahogy a többi nép között is volt. Pál ezt megelőzően még nem járt Rómában, ez a levelének az elejéről van, látjátok első fejezet, mindez a 13. vers, és mit mond Pál? Mondja, azért szeretnék elmenni hozzátok, hogy a munkámnak, amit ott végzek, az én szolgálói keresztény munkámnak, amit ott végzek, legyen valamilyen gyümölcse közöttetek is. Azaz, amikor én titeket tanítalak, amikor értetek imádkozom, amikor ott képviselem köztötök Krisztust, attól ti növekedtek a hitben, és az Isten megismerésében. És ennek pozitív hozadéka lesz a ti életetekben. És nézzétek, hogy Pált motiválja ez. És az gyümölcsről beszél, hogy legyen valami gyümölcse az én köztetek végzett munkámnak, ahogyan a többi nép között is volt. Tehát látható, hogy Pál életének egy fontos tényezője az, hogy ő munkálkodjon az Úrért. Azaz legyen szolgálata. Valami olyan mennyre mutató tevékenység, amit rendszeresen és aktívan végez azért, hogy más emberek épüljenek ezen keresztül. És ez is egy gyümölcs, amikor körülötted megtérnek emberek. Amikor körülötted emberek megvigasztalódnak. Amikor körülötted embereknek épül a hite. Amikor körülötted az emberek nagyobb ismeretre jutnak el. Ez is egy gyümölcs. A Krisztusért végzett munkádnak a gyümölcse nem a te életedben, hanem a testvéreid életében. Lehet, hogy ezen a területen akar az Úr több gyümölcsöt adni neked 2019-ben. Látod? Azt mondta az Úr Jézus, hogy aki gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Dicsőség az Istennek. Nagyszerű, hogy vannak gyümölcsök az életünkön. De lehet, hogy az Úr többet akar. Vagy más miatt akar. Élettebbet akar. Kifejlettebbet akar. Egészségesebbet akar. Van két fontos dolog, amiről ebben a példázatban Jézus beszél. Az egyik alapvető az, hogy mi a gyümölcstermés alapja. Figyeljetek, ennek a négy különböző megnyilvánulásnak, gyümölcsnek a megtermése Jézus szerint miből fog fakadni? Az erőfeszítéseinkből? Az eltökéltségünkből? A céltudatosságunkból? A mi emberi képességeinkből? Nem. Azt mondta Jézus, ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Figyelj! Elsősorban nem a gyümölcsre kell koncentrálni, hanem a tőkére. Elsősorban nem az eredményre, hanem a forrásra. Elsősorban nem az okozatra, hanem az okra. Ezért nagyon fontos, hogy az életünknek a fókuszába az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatot helyezzük. Ebben az évben is. Hogy keresd őt, hogy fordulj felé, hogy imádkozz, hogy olvasd az ő igéjét, hogy legyél élő kapcsolatban Jézus Krisztussal. Mert amikor vele közösségben vagy, akkor egy olyan élet erő fog beléd áramlani, ami megtermékenyít minden területén az életednek. Inspirál. Onnan jön az életerő. Onnan erednek ezek a gyümölcsök. Erről nem akarok most többet beszélni, ezzel tisztában vagytok talán. Az elmúlt év évkezdő üzenete erről szólt, Többet Jézusból címmel, ha érdekel, hallgassátok meg. Most szeretnék rátérni egy arra másik dologra, amit Jézus mond, hogy a gyümölcstermésnek nem csak az alapjával kell tisztában lennünk, hanem azzal is, hogy a gyümölcstermésnek lehetnek akadályai. Nézzétek meg, mit mond Jézus. Amelyik gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Tehát nem arról van szó, hogy egy tanítványnak nincs közössége Jézussal. Mert van. És ennek vannak is gyümölcsei az életében, mert vannak. Csak hogy lehetne több is. És vannak dolgok, amiktől meg kellene tisztulnia annak érdekében, hogy több gyümölcs teremjen. Így van? És az Atya meg akarja tisztítani. Lehet, hogy az én életemben és a te életedben is vannak dolgok, amelyek lefolytják, meggátolják a bőséges gyümölcstermést. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amelyek az én személyiségemben gátolják a krisztusi jellemvonások kibontakozását. Lehet, hogy az én életemben vannak olyan dolgok, amelyek meggátolják az Istennek tetsző cselekedetek és életvitel véghezvitelét. Lehet, hogy vannak olyan tényezők az életemben, amelyek meggátolják ezeket az áldott előrelépéseket az életem különböző területein. Lehet, hogy az életemben vannak olyan tényezők, amelyek meggátolják a Krisztusért végzett munka eredményességét mások életében. És nem elegendő a tőkével jó közösségben lenni, hanem az is fontos, hogy Isten megtisztító munkája az életünkben végbe menjen. Nem azért, hogy bántson, hanem azért, hogy termőre fordítson. Képzeld el, amikor kimegy a szőlős gazda a szőlőbe egy nagy metszőollóval. Szőlőveszők meglátják, és elkezd mind félni, jaj, mit látnak? Csak egy nagy metszőollót látnak. És arra gondolnak, most melyik mit fog levágni rólam? És arra gondol, hogy ez fájni fog nekem. Nem így van? Amikor a szőlőgazda gazda kijön, a metszőolójával sebet ejt a szőlővesszőn. Miért ejti a sebet? Mert egy szadista? Csonkoló? Nem tudom micsoda. Nem. Hanem azért, mert meg akar tisztítani bizonyos dolgoktól. És egy nagyobb termés hozamot akar előidézni. Azt szeretném, hogyha együtt, de leginkább személyesen mindannyian azon gondolkodnánk, és a szőlős gazda elé mennénk. Ó, Uram, mitől akarsz megtisztítani engem? Annak érdekében, hogy több, egészségesebb, érettebb gyümölcsöket hozzak ezeken a területeken. Szeretnék felsorolni ismét négy dolgot nektek, négy olyan dolgot, amely gátja lehet a gyümölcstermésnek. És amelyektől lehet, hogy a szőlősgazda meg akar minket tisztítani. Érdekel benneteket, hogy mik lehetnek azok? Az első a bűnök. Van közösséged az Úrral. Vannak ennek következménye az életedben, de vannak bűnök az életedben. Amiket felismertél, de na, ugye el vagy vele. Talán még tetszik is. Hát azért néha egy kis kaparós sorsjegy, havi 5000 forint, néha egy-két sluk, havi 12.000 forint, meg amúgy sem tudom a csomagokat olyan klasszul vinni a lépcsőn. Néha egy-egy pofon az asszonynak. Néha egy-egy nagy zabálás este. A cukrozott, teljes kifli, nagy adagokba. És annyi a gyümölcstermés, te érted? De megiszom másfél üveg bort este, az Úr nagyobb dicsőségére, és de reggel nem tudod, merre van a kijárat. Nem találod a Bibliádat a illuminált állapotodba. Tehát nem mondható, hogy nincs közösséged az Úrral, mert van. És ennek vannak is gyümölcsei az életedben, de bizonyos bűnök ezt meggátolják, elsatnyítják, más területeket teljesen lefednek. Szerintem fontos imádkoznunk, és kérnünk, Uram, kérlek, mutasd meg nekem. De az az érzésem, hogy nagyon nem kell ezt mutogatni. De tudod te, hogy mi az, ami gátolja ezt a gyümölcstermést. Egy másik dolog lehet, ami meggátolhatja a gyümölcstermést, azok a hiába valóságok. Most nem azt mondom, hogy ilyen kilúgozott, kifilézett, extra céltudatos emberek legyetek, akik a nap minden másodpercét tudatosan élitek meg. Na most már 45 másodperce folyik a meleg víz, most elzárom. Tehát, hogy nem kell ilyen mértékig, mert nyilván ez görcsössé válik, és az ember tönkreteszi. Tehát fontos, hogy szabadságban éljük, de fontos, hogy tudatosan éljük az életünket. És próbáljuk meg a hiába valóságokat kiiktatni az életünkből. Tudod, hogy vannak olyan tevékenységek, vannak olyan idők, aminek semmi jó gyümölcse nincsen. Hát jól esik, csak nincs gyümölcse. Hát jól esik 3,5 órát ülni a tévé előtt, aztán nézni a, nem tudom én, a NFL következő fordulóját. Csak milyen gyümölcse van, érted? Na, nem azt mondom, hogy ne nézd, de ha minden nap azt nézed, akkor gond van. Képzeld el, hogy van egy szántóvető ember, akinek van egy földje, és kimegy, hogy magot vessen. Viszi a zsákjába a magot, de a búzamagok mellé be vannak keverve ilyen kicsi kövecskék is, amik ugyanakkorák, mint a búzamagok, és olyan színűek, és úgy néznek ki. Tehát búzamag és kövecske. 20% búzamag, 80% kövecske. De lehet 50-50 is. Gondold végig. Kimegy, veti, bőszen, érted? Minden, veti, már minden be van vetve, nincs egy, minden helyre hullott, aztán várja az aratást. És azt vesz észre, hát, hogy itt nő egy gabonaszeg, meg ott nő egy szál, a többi helyen nem nő semmi. Miért? Azért, mert a kőből nem nő élet. Csak a magból. És ez ugyanígy van az életünkben. Hát nyomkodod a mobiltelefonodat, már tökéletesítetted a hüvelykúj ízületeidet kemény munkával. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk. Napi 3 órán keresztül, aztán mi nő ki abból? Milyen gyümölcse lesz annak? Fekszel a fürdőkádba 1 órát, ami jól esik, de lehet, hogy 15 perc is elég lett volna. Ülsz a WC-n, már 50 perce. Az a tanácsom, akkor menj, amikor kell. Azt mondjuk, jó, intézzen gyorsan. Ne ülj oda, amíg nem kell. De van, akinek ez az üzenet. Tehát egészen lemenve az életünk alapjaig, érdemes végig gondolni, hogy egy kérdést feltenni magunknak rendszeresen. Ez a kérdés pedig úgy hangzik, hogy annak, amit most teszek, milyen hozadéka lesz? Annak, amit most teszek, annak milyen hozadéka lesz? Szükség van a pihenésre, szükség van a kikapcsolódásra, szükség van az örömre, de mindennek van valamilyen hozadéka. És érdemes végig gondolni ennek a hatékonyságát. Lehet, hogy azért nem teremsz elég gyümölcsöt, vagy megfelelőeket, mert hiába valóságok, túl sok a hiába valóság az életedben. Egy harmadik dolog, ami megakadályozhatja a gyümölcstermést, azok a félelmek. Amikor félek megtenni dolgokat, félek felvállalni önmagamat, félek az lenni, akivé az Isten tett engem, félek kimondani azt, amire Isten elvezetett, félek megtenni azt, amit az Úr megmutatott, mert nem vagyok elég bátor. Volt már olyan, hogy a félelem gátolt meg a gyümölcstermésben. Volt már olyan, hogy valamitől féltél, és nem csináltad meg, de aztán egyszer mégis megcsináltad, és tök jól lett belőle. Adrian. De mondhatnám másnak a nevét is. Szóval, érted? Valamikor a félelmeink gátolnak meg bennünket abban, hogy gyümölcsöt teremjünk. Mitől félhetünk? Félhetünk mások véleményétől, hogy mit fognak szólni. Félhetünk a kudarctól, hogy nem fog sikerülni. Félhetünk az ismeretlentől, jaj, mi lesz? Félhetünk a változástól, ha nekem jó így, itt üldökélek ebbe a fotelben már 23 éve, ugyanaz az áporodott szag van a lakásban, ugyanaz a ráncos szomszédnéni, ugyanattól a munkahelyről, ugyanazt viszi minden, ugyanazt a sült krumplit eszem minden áldott nap. Ebből engem ki nem mozdítson senki, még az Úr se. Mert ez nekem így kényelmes. A fő a biztonság. De változás. Szerintem Ábrahám atyánk ezt mondta volna, Uram, fő a biztonság, nem megyek én innen sehova, de akkor mi lett volna velünk? Van, amikor szükség van arra, hogy bátrak legyünk, A gyümölcstermés gyakran bátorságot igényel. És van egy negyedik dolog, amit szeretnék megemlíteni, szerintem ezen el kell gondolkodnunk, ami gátolhatja a gyümölcstermést az életünkben, ez pedig a felaprózottság. Amikor annyi helyen vagy, hogy sehol se vagy. Amikor annyi mindent csinálsz, hogy végül semmit se csinálsz. Amikor annyi mindenbe akarsz nagyot alkotni, hogy végül semmit se alkotsz. Amennyi mindenbe akarsz jó lenni, hogy végül semmibe se vagy jó. Lehet, hogy valamiben kimagasló lehetnél, de csak középszerű vagy. Mindenből. Értitek? A felaprózottság. Miért vágja le a szőlősgazda a szőlővesszőnek egy jelentős részét? Van egy fantasztikus 45 centis szőlővessző. Van egy 130 centis, és ha minden jól meg lesz, még 150 centis is. Alig várod, hogy még nőjön 20 centis. És akkor jön ez a kegyetlen szőlősgazda, azt visszametszi, érted, a 130 centiset 40 centisre. Ó, Istenem! Hát miért csinálja ezt? Hát számolt ki! Akkor az 80 centivel rövidebb. Ez veszteség, de nem, visszametszi. Miért metszi vissza? Azért, hogy az energia összpontosuljon. Hogy ne aprózódjon szét, ne folyjon szét a termőképesség. Figyelj, nem tudsz minden területen értékes gyümölcsöket teremni. Meg kell találnod azt a néhány területet, ahol értékes gyümölcsöket fogsz tudni teremni. Lehet, hogy az gátolja a hatékonyságunkat, a gyümölcstermésünket, hogy minden olyan sok gyümölcsöt akarunk mindenhol teremni. Nem lehet egyszerre tökéletes anya, tökéletes politikus, tökéletes alakú, tökéletes szakács, tökéletes nem tudom micsoda. Nem lehetsz. Nem tudsz. El kell gondolni, hogy melyikben vagy. Miért olyan nagy veszély számunkra a felaprózottság? Azért, mert egy olyan világban élünk, amely rengeteg lehetőséget ad elénk, ugyanakkor rengeteg elvárást helyez ránk. Ugye a kislányaink nézik a mesefilmet a nem tudom melyik csatornán, előtte van rekláma ilyen játékról, olyan babáról, és tudjátok, mit szoktak mondani? Mindig ugyanazt mondják. Hát ez nekem kell. Hát ez is kell nekem. És az is kell, és minden kell neki. Aztán megkapja mindet, akkor végül egyikkel se fog rendesen játszani, érted? Mert szegény a bőségzavara tönkreteszi. Tehát sok a lehetőség, és sok az elvárás. Visszatérve a szántóvetőhöz. Képzeld el, hogy a szántóvető ember kimegy a földjére, és nem veszi figyelembe, hogy a földje csak bizonyos mennyiségű magot tud termőre fordítani. Azt mondja, én háromszor annyit fogok belevetni. Láttam egy dokumentumfilmet Ceausescu-ról, ugye mindenhez ő értett a legjobban abban az időben. A legjobb atomfizikus, ő volt a legjobb orvos, és a legjobb mezőgazdász. Úgyhogy a matekhoz értett kivételesen, és tudta, hogy a kettőnek a duplája a 4, a 4-nek a duplája a 8, nosza, ne két magot vessünk, hanem vessünk 4-et. És elrendelte egy időben, hogy hát a több magot kell vetni a földbe, és akkor több lesz majd a termés. Most nem emlékszem pontosan, hogy hányszoros magot vetettek, de többszörös magot, ugye, hát akik értettek hozzá, vakardák a véget, de hát ő tudta. Úgyhogy utána majdnem éhen halt az egész ország, mert olyan sok magot vetettek a földbe, hogy végül semmi se termett. Tehát nem látta ezt a törvényszerűséget. Milyen okai lehetnek tehát a felaprózottságnak? Lehet a telhetetlenség, hogy ezt is akarom, azt is akarom, azt is akarom. Lehet az oka a céltalanság, az elhívástudat hiánya, hogy nem tudod, hogy Isten igazán mit akar tőled. Lehet az oka, hogy nagyon tehetséges vagy. Hát olyan tehetséges vagyok, tudjátok. Hát én világszínvonalú tudnék alkotni a zenében is, világszínvonalú tudnék alkotni az irodalomban is, világszínvonalot tudnék alkotni az építészetben is, a kertészetben is, és még egy csomó dologban világszínvonalot tudnék alkotni, és meg is akarom csinálni. És végül névtelenül halok meg. Tehát lehet, hogy annyira mindenhez érzel tehetséget, hogy mindent akarsz csinálni. Lehet az oka a széptaprózottságnak a hamisan felfogott felelősségtudat. Hát és akkor mi lesz a kóbor macskákkal itt Veszprémbe? Ha én nem foglalkozok velük. Mi lesz a buszmegállókkal? A grafitikket? Ki fogja eltávolítani, ha nem én? És a végére annyi mindent akarsz a nyakadba venni, hogy, hogy összeroskadsz, és tönkre vész benne. Figyeljetek, el kell tudnunk engedni dolgokat. Van, amikor le kell mondanunk valami jóról, valami jobbért. Van, amikor le kell mondanom valami jóról, valami jobbért. Olyasmiről kell lemondanom, amiben lehet tehetséges vagyok, amiben lehet felelősséget érzek, de le kell mondanom róla valami jobbért. A kérdés, hogy mit akar Isten, miről mondjak le és miért mondjak le. Ez nagyon fontos. Mindjárt a végére érek. Egy dolog még. Beszél Jézus a gyümölcstermés dicsőségéről. Azt mondta Jézus, hogy ha megmaradtok én bennem, és a beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek és megadatik nektek. Mert az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Van dicsősége annak, amikor gyümölcsöt terem az életünk. Nem mindig érezzük a dicsőséget, de Isten dicsőségére van akkor is. Amikor teljes összhangba tudunk lenni Krisztussal és az ő beszédével, és meg tudja teremni a maga gyümölcseit az életünkben. Most holnaptól elkezdődik egy évkezdő ima és böjti hét. Minden este össze fogunk jönni azért, hogy imádkozzunk, hogy dicsérjük az Urat, hogy keressük őt. Ez a hét nem csak arról fog szólni, hogy mi sok mindent elmondjunk az Istennek, hanem arról is, hogy egy néhány dolgot meghalljunk tőle. És arra szeretnének hívni benneteket, hogy most az év elején, ezen a jövő héten, vigyük az Úr elé egyénileg az életünket. És nézzük meg azt, hogy mennyire gyümölcs termel az életünk. És kérdezzük meg a mennyei atyától, hogy ő mit akar változtatni rajtunk. Mondj el néhány fontos dolgot Istennek. Mondd neki el azt a jövő héten, hogy Uram, mutasd meg, milyen gyümölcsből akarsz többet látni az életemben. A krisztusi jellemvonásokból a személyiségemben. Az Istennek tetsző cselekedetekből és életvitelből. Az áldott előrelépésekből valamely területen. A Krisztusért végzett munkának az eredményeiből. Uram, kérlek, mutasd meg, milyen gyümölcsből akarsz többet látni az életemben. Mondd el azt is az Istennek, hogy Uram, mutasd meg, hogy mi akadályozza a gyümölcstermést az életemben. Mutasd meg, Uram, vannak-e olyan bűnök, amik akadályozzák? Vannak-e olyan hiába valóságok, amik akadályozzák? Vannak-e olyan félelmek, amelyek akadályozzák? És vajon a felaprózottsággal hogy állok? És egy harmadik dolgot is mondj el Istennek. Mondd azt neki, hogy Uram, mutasd meg, melyik területen akarsz engem igazán előrevinni és használni. Különösen akkor, ha túlterhelt vagy. Ha úgy érzed, hogy szétfolyik az életed, ha úgy érzed, hogy stresszes az életed, akkor mondd azt az Úrnak, hogy Uram, kérlek, mutasd meg, hogy melyik területen akarsz engem előrevinni és használni. Mi az, amiről le akarod, hogy mondjak valami másnak az érdekében. Én azt kívánom nektek, mindannyiunknak, saját magamnak is, hogy ez a 2019-es év, ez legyen egy gazdag gyümölcstermő év az életünkben. Az Isten dicsőségére. Úgy, ott és olyan módon, ahogy ő akarja. Amen. Imádkozzunk. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info@foristamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélnivalód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info@foristamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten áldjon, várlak a következő üzenettel is.